Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, amit pénteken délután készítettünk itt az Inforádió stúdiójában. Az elmúlt években, 2014 nyara óta nagyon sokat beszéltünk a különböző műsorinkban az olajár mozgásáról. Ugye akkor volt egy nagy zuhanás, $100 hirtelen leesett az olajár, most $55 környékén táncol. Volt egy jelentős OPEC, nem OPEC termelés csökkentés. Eredményes volt ez?
Úgy tűnik, hogy abból a szempontból eredményes volt, hogy a kőolajárát stabilan $50 fölé tudta emelni. Igaz, hogy ehhez hozzájárult az is, hogy a legutóbbi elemzések mind azt mutatják, hogy az olaj iránti kereslet stabilan, és azt lehet mondani, hogy a sok évi átlaghoz képest erősebben nő. A legutóbbi nemzetközi energiaügynökségi elemzés például 2017-re 1,6 millió hordós napi kereslet növekedésről adott számot. Az OPEC hasonló számokat adott közre. Ez egyébként meghaladja a 20 évi átlag növekedést, az körülbelül 1,2 millió hordó per nap volt.
Ez az $55, ez eredmény, amikor az OPEC eldöntött a termelés csökkentést, akkor én 60-70 dollárt szerettek volna a termelők. Tehát már ez elég, ez az $55?
Attól függ, hogy kit nézünk. Az OPEC termelők egy részének ez már elég. A legnagyobb szereplő, Szaúd-Arábia viszont ennél magasabb árat szeretne. Ennek egyébként két oka van. Egyrészt azt, hogy az ő költségvetési egyensúlyuk kb. $80 olajárnál van. Másrészt tervbe van véve a legnagyobb olajipari cégük, a Saudi Aramco tőzsdére vitele. Ehhez pedig mindenképpen egy magasabb olajára lenne szükség, hiszen ez a kibocsátás sikerét nagyban elősegíteni.
Ez azért késik? Mert hogy alacsony az olajár?
Én azt gondolom, hogy részben az alacsonyabb olajár miatt is, részben pedig amiatt, hogy ez egy ilyen vállalatnak a tőzsdére vitele nem egy egynapos folyamat. Itt komoly változtatásokra van szükség a Saudi Aramcon belül. Például az adórendszert át kell alakítani. Eddig ugyanis ez a cég közvetlenül fizetett be a szaudi költségvetésnek. Most például egy komoly adórendszerbeli változást csinálnak, ami egy hosszú távú stabil környezetet teremthet, és ami hát segítheti például az előrejelzésekben is az elemzőket, hogy milyen olajár mellett mekkora befizetést fog ez a Saudi Aramco tenni később a költségvetésben.
Egyébként az alacsony olajár milyen súlyú változásokat indított el az olajgazdaságokban? Hiszen ugye azt mondjuk, hogy 2014 nyara óta van ez a mélyrepülés, ez elég hosszú idő már ahhoz, hogy legyen érdemi hatása.
Nagyon érdekesek voltak ezek a változások. Voltak olyan országok, mint például Oroszország, ahol viszonylag gyorsan következtek be ezek a módosulások. Oroszország leértékelte saját devizáját, jelentős reformokat is végrehajtott az olajiparban, illetve az olajiparon kívüli gazdasági szerkezetben. Ezt persze hozzájárultak ugye az ország elleni szankciók is. Más országok esetében ez a változás lényegesen lassabb. Szaúd-Arábia az az ország, ahol egyébként nagyon komoly változásokat látunk most. Ugye itt van egy új uralkodó, egy fiatal herceg, aki mindössze 32 esztendős, és aki ezt a reform folyamatot vezeti. A legutóbbi fejlemény az például az volt Szaúd-Arábiában, hogy a nőket is engedik vezetni, de ezen kívül is nagyon komoly gazdasági változásokat próbálnak elindítani, például növelni a foglalkoztatást, és az olajipartól elmenni, tehát más iparágakat is kifejleszteni, ami lehetővé teszi azt, hogy az ország ne függjön ennyire a szénhidrogénektől.
Az egyébként lehet hosszú távú hatás, hogy ugye itt a termelés csökkentés ügyében Oroszország és Szaúd-Arábia nagyon szorosan együttműködött. Tehát egy ilyen orosz-szaúdi közeledést hozhat ez az alacsony olajár?
Egyértelműen, ami egy nagyon meglepő fejlemény, ugyanis a két ország mindig is erős, ellenséges viszonyban volt egymással. Mostan ugye Szentpéterváron egy komoly találkozó az OPEC és a nem OPEC tagállamok között, és itt egy látványos összeborulás van a szaudiak és az oroszok között. Annyira látványos ez az összeborulás, hogy például egy közös beruházási tervről is döntöttek, mintegy $1 milliárd értékben akarnak közösen olaj kitermeléssel, illetve más szénhidrogén kitermelésekkel foglalkozni. Látszik az, hogy a megállapodás, amit kötöttek másfél évvel ezelőtt, az is egy működő megállapodás. Mind a szaudi, mind az orosz fél betartja ezt a nem OPEC-OPEC megállapodást.
Egyébként mire a legérzékenyebb most az olajár?
Én azt gondolom, hogy mindig is ugye a kereset és a kínálat bármifajta változására érzékeny volt az olajár, és ez most is igaz. Talán ami a leginkább mozgató tényező, az mindenképpen a kereslet drasztikus emelkedése. Látszik az, hogy a mostani 50-60 dollár közötti olajárak mellett a világgazdaság tud nőni, és látszik az, hogy ilyen olajárak mellett igen komoly keresletnövekedés van a világban. Olyan helyekről ráadásul, amire korábban nem számítottunk, például az Egyesült Államok vagy az Európai Unió esetében is jelentős keresletnövekedést látunk a piacon.
Lesz ennek fedezete? Én sokat beszéltünk itt, on is többször is említette, amikor 2014 óta beszélgettünk az olajárakról, hogy nagyon sokan visszafogták a beruházásaikat az olajmezőkön.
Én azt gondolom, hogy 2018-ban nem lesz még gond a kínálattal. 2019-2020 viszont már egy sokkal kérdésesebb időszak. Valóban az történt, hogy 2010 és 2014 között, amikor stabilan 100 dollár volt az olajár, jelentős beruházási boom indult a világban. Ezzel szemben 2015-ben, illetve 2016-ban is csökkentek a beruházások. Körülbelül most a felén vagyunk annak a szintnek, amit 2014-ben láttunk. És hát az látszik a számokból is, hogy ez a beruházási aktivitás ilyen keresletnövekedés kielégítésére alkalmatlan lesz. Én ezért azt gondolom, hogy 2019-2020 nagyon izgalmas időszak lehet, ugyanis elfogyhatnak a mostani készletek, illetve elfogyhatnak a mostani kínálat, ami pedig akár az alajárak drasztikus emelkedését is hozhatják. Egyébként erre a Nemzetközi Energiaügynökség is figyelmeztetett, ők 2020-ra becsülnek egy olyan lehetőséget, hogy nyílszerűen kilőhet az olajár, hasonlóan, amit 2008-ban is láttunk.
Akár lehet 100 dollár is újra?
Akár lehet 100 dollár is újra. Nyilván olyan tényezőktől is függ ez, amit nagyon nehéz előrejelezni, például attól, hogy az amerikai palaolajtermelők milyen gyorsan tudnak váltani. Úgy látszik egyébként, hogy a mostani környezetben ők viszonylag gyorsan reagálnak, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy most bőséges pénzkínálat van a világban. Ez a bőséges pénzkínálat lehetővé teszi azt például, hogy az amerikai palaolajtermelők mintegy 2,5 éve folyamatosan veszteségesek, tehát a piac hajlandó ennek a finanszírozására. Én azt gondolom, hogy ha a kamatok megemelkednek együtt a magasabb olajárakkal, akkor egy sokkal nehezebb kínálati reakciót fogunk látni a piacon.
Egyébként ugye nyilván nagyon különbözőek van a kitermelési költségek a különböző olajlelő helyeken. Van olyan térség, ami teljesen kiárazódott az alacsony olajár miatt?
Egyértelműen a tengeri termelés és kutatás, különösen a mélytengeri termelés és kutatás az, ami kiárazódott. Itt is van egyébként kivétel, például a brazil tengeri termelésben még most is áramlik a pénz. Itt ugyanis akkora lelőhelyekről van szó, amelyek kompenzálják tulajdonképpen a nagyobb költségeket, úgyhogy ezek a brazil úgynevezett sókupok alatti kitermelési területek, ezek még most is érdekesek. Más tengeri kutatás és termelés azonban gyakorlatilag leállt. Például 2014 előtt komoly érdeklődés volt az északi sarkkörön túli területek iránt, gyakorlatilag akár Oroszországot, akár Észak-Amerikát nézzük, ezek a termelési területek és kutatási területek teljesen lekerültek most a térképről, tehát itt nem folyik aktivitás.
Északi-tenger?
Északi-tenger egy érdekes terület. Tulajdonképpen a mostani olajár már elég lenne néhány új lelőhely felkutatására, azonban van egy komoly kockázat, az pedig az, hogy miként változik elsősorban az Egyesült Királyság politikai helyzete, adórendszere, illetve mi lesz azzal az infrastruktúrával, ami az északi tengeren van. Ugyanis ez az infrastruktúra egyre inkább elavult, ezt az infrastruktúrát egy sokkal nagyobb termeléshez alakították ki, és hát valakinek fedeznie kell majd ennek az infrastruktúrának az elbontását, ez pedig még nem tisztázott, hogy ez ki és miként fogja finanszírozni. Úgyhogy bizonyos szempontból félnek az olajcégek, hogyha az északi tengerre mennek, vajon ennek a költségét nekik állniuk kell-e.
Mennyire vannak jelen a politikai kockázatok most az olajárban? Például a katari és a szaudi konfliktust megérezte az olajár? Látszott-e, amikor ez a konfliktus kiéleződött?
A politikai konfliktusoknak nagyon jelentős szerepe, én azt gondolom, most nincsen. Nyilván ez bármikor változhat. A katari szituáció az ugye inkább a gázpiacra és inkább a cseppfolyós gázpiacra hatott, hiszen Katar alapvetően gáztermelő és nem olajtermelő. Egy másik példát hadd mondjak az utóbbi hetekben, ez az iraki Kurdisztán kérdése. Ugye iraki Kurdisztán körülbelül 600 000 hordó olajat termel naponta. Ezt a piacra csak a Törökországon keresztül futó vezetéken lehet eredményesen eljuttatni. Miután Kurdisztán népszavazást tartott arról, hogy ők függetlenek szeretnének lenni, ezután a törökök megfenyegették őket, hogyha iraki Kurdisztán független lesz Iraktól, akkor ők ezt a vezetéket elzárják, gyakorlatilag megfosztva ezzel a fő bevételi forrástól az országot, és megfosztva a világot, mint egy 600 000 hordó napi termeléstől.
Ha már politikánál tartunk, Donald Trump elnöksége jelentette bármiféle változást a piacon. Ugye az ismert volt a kampány során is, sokszor elmondta, hogy támogatja az olajcégeket és a hagyományos energiaforrásokat, nem hisz a klímaváltozásban. Tehát ha így nézzük, akkor a fosszilis lobbynak egy igen erős szószólója lett az ő személyében.
Igen, az olaj- és gáziparban jelentős változásokat nem látunk, azonban ha a teljes energiaspektrumot nézzük, ott igen érdekes fejlemények és indítványok vannak. Az elmúlt hetekben jelent meg például egy komoly javaslat arra vonatkozóan, hogy a nukleáris és a szénipart támogassa az Egyesült Államok olyan formában, hogy ezeket a termelőket előnybe részesítse a megújulókkal, illetve a gázalapú termelőkkel szemben. Tehát ilyen értelemben azért a Trump politikának lehet hatása ugyebár a gáztermelésre is, hiszen a gázpiacát mondjuk szűkítheti egy ilyen javaslat. Közvetlenül azonban nincs befolyása egyelőre a trumpi politikának az olaj- és gáziparra.
Egyébként az amerikai termelők, ugye a 2014-es válság, az olajárválság kirobbanás óta sokszor volt arról is szó, hogy az amerikai nem hagyományos készletek termelői jelenthetik a mérleg nyelvét. Ugye, ha gyorsan reagálnak, akkor a kínálati oldalon lehet valamiféle kiegyenlítődés. Mennyire van az ő kezükben a helyzet kulcsa változatlanul?
Én azt gondolom, hogy az ő kezükben fontos kártyák vannak, és az ő termelés változásuk jelentősen befolyásolja a világpiac alakulását. Most ugye egy felfutó ciklusban van ismét az amerikai palaolaj termelés, és azért az éves alapon levő mintegy 7-800 000 hordós növekedés, az bizony jelentősebb befolyásolja a világpiacot. Nagyon nehéz megjósolni azt, hogy egy változó környezetben az amerikai palaolaj termelők miként fognak reagálni. Ugye itt már említettem a kamat környezetet, ami egy nagyon fontos tényező. Fontos tényező még például az is, hogy a meglevő palaolaj termelő helyek milyen gyorsan tudják javítani a hatékonyságot, mennyi olcsó terület marad, ugyanis elképzelhető az, hogy a legolcsóban kitermelhető palaolaj készleteket az amerikaiak viszonylag gyorsan kihasználják, és a következő terület már egy lényegesen drágább terület lesz. Érdekes kérdés még különben, hogy mennyire változik a költségszint, ott is idén egy komoly költségemelkedés van az Egyesült Államokban, tehát ez például nagyon nagy mértékben befolyásolja, hogy hol van az a pont, amely mellett az amerikai palaolaj termelése rentábilis.
A 100 dolláros olajár időszakában sokszor mondták elemzők azt, hogy igazából a kínai gazdaságnak a növekedése az, ami kínálati oldalon fűti ezt a 100 dolláros olajat, vagy segít fenntartani. Ázsiának ugyanilyen, most is ugyanilyen fontos szerep van? Tehát Ázsia meghatározó, és ezen belül Kína?
Igen, továbbra is nagyon fontos szerepe van. Ugye már említettem, hogy a kereslet növekedésben meglepő módon Európa és az Egyesült Államok az élen van, de mellettük azért a fejlődő piac kereslete is nagy mértékben nő. Kína idén mintegy 7-800 000 hordóval növeli a keresletét. Nehéz megbecsülni egyébként, hogy ez a keresletnövekedés, ez valódi keresletnövekedése, avagy a stratégiai készleteiket töltik fel a kínaiak. Mellettük egyébként India szerepe még kimagasló, ők is mintegy 3-400 000 hordóval növelik a fogyasztásukat. Gyakorlatilag India 3 magyarországnyi fogyasztással növekszik évente. Ugye Magyarországnak kb. 130 000 hordó per nap a jelenlegi fogyasztása.
A piaci szereplőkörét átrendezte valamennyire az olajár? És arra gondolok, hogy például a Statoil, hogyha jól tudom, ma már igazából nem is fektet olajkutatásba, inkább szélerőműveket épít.
Hát ha megnézzük a nemzetközi olajcégeket, például a Shell-t, a Total-t, a Statoil-t, vagy akár az amerikai ExxonMobil-t. Látszik az, hogy egy komoly paradigmaváltás van a körükben. Különösen a Shell-t emelném ki, ahol lényegében megfogalmazták azt, hogy fokozatosan el szeretnének menni az olaj- és gáziparttól, illetve rövidebb projektekbe szeretnének fektetni, ugyanis ők azt látják, hogy a piac előbb-utóbb a fosszilis üzemanyagoktól el fog fordulni, erre pedig készülnie kell a vállalatoknak. A Shell egyébként 2030-at tűzte ki célpontként, amikor szerintük az olajkereslet legkésőbb eléri a csúcsát, innentől kezdve valószínűleg csökkenő olajkereslet lesz, legalábbis az ő prognózusaik szerint.
És ez mit jelent, hogy kiszállnak, hiszen a Shell mégiscsak a világ egyik legnagyobb és legrégebbi olajtársasága, tehát kiszállnak teljesen az olajiparból, vagy 2030-ig elkészül valamilyen terv, ami egy átalakítást tartalmaz?
Nem, ők nem kívánnak kiszállni az olaj- és gáziparból. Például néhány évvel ezelőtt vették meg ugye a BG nevű céget, ami a legnagyobb gázipari cég a világon, és komoly kutatással rendelkezik, rengeteg lelőhelyjel. Ők azt mondják, hogy változtatni akarnak a stratégián, olaj helyett inkább gázt irányba mennek el, másrészt a hosszú projekteknek a számát, azokat lecsökkentik, és hát az olaj és gáz mellett keresnek olyan alternatív lehetőségeket, megújuló energiát, kiskereskedelmet, ami hát stabilabb és hosszabb távú növekedést is tud számukra biztosítani.
Mi lehet az olajipar, vagy az olajkorszak végének mi hozhatja el igazán a megújuló forrásoknak a terjedése, az elektromos közlekedés, vagy egyszerűen az olajárnak a csökkenése, hogy nincs fedezet, nincs pénz igazából hosszú távú kutatásokra? Mi az, ami felgyorsíthatja ezt a folyamatot?
Mindenképpen az, hogy a világ új technológiák megismerésével egyre inkább képes lesz rentábilis módon elfordulni a fosszilis üzemanyagoktól, illetve a szénhidrogénektől generálisan. Ennek van egy nagyon komoly környezetvédelmi vetülete, egyszerűen nem lehet ilyen mennyiségű szénhidrogént büntetlenül hosszabb távon elégetni. Másrészt van egy olyan vetülete is, hogy a technológia fejlődik, ez lehetővé teszi remélhetőleg azt, hogy az elektromos áram tárolása olcsóbbá váljon, ha ez pedig bekövetkezik, akkor a világ el fog fordulni a fosszilis energiahordozóktól. Én azt gondolom, hogy a leglátványosabb ez talán ugye az autózásba következhet be, bár hát nagy kérdés, hogy mikor lesz igazából versenyképes termék az elektromos autó. Jelenleg egyébként az én olvasatomban ez még nem egy versenyképes termék.
De nagyjából ez a 2030 lehet az az időpont, amire általában becsülik ugye a szakértők az elektromos autózásnak is valahogy a rentabilitását.
Kicsit korábbra, a mostani becslések ez inkább olyan 2022 és 25 között becsülik azt az időt, amikor egy olyan elektromos autó állhat rendelkezésre, ami költségben, hatótávolságban felveszi a versenyt a belső égésű motorral szemben. Hozzá kell tennem azt, hogy ezek az előrejelzések nagyon egyszerű módon készülnek. Megnézik azt az elemzők, hogy évente mennyivel csökken az akkumulátor költsége. Ezt extrapolálják a jövőre nézve, és ez alapján mondják azt, hogy körülbelül 4-5 év, mire $100 per kilowattóra alá csökken az akkumulátor költsége, ami már versenyképessé teszi a villanyautót. Én nekem vannak azért szkepticizmusom ezzel kapcsolatban. Kérdés az, hogy technológiailag tényleg lehet ezt a költségcsökkentést megvalósítani. Egyébként a tavalyi év például a várthoz képest nagyobb költségcsökkentést hozott, tehát bizonyos értelemben pozitív meglepetés volt.
Egyébként ezekben az előrejelzésekben számolnak azzal, ha már itt az elektromos autózásról és az akkumulátor technológiáról beszélünk, hogy az akkumulátorok előállításához, a jelenleg használt akkumulátorokhoz például ritka földfémekre is szükség van, amik ugye pont azért ritka földfémek, mert kevés van belőlük, kevesebb, mint olaj. Szóval számolnak azzal, hogy itt akár egy jelentős áremelkedés is lehet, hogyha millió szám gyártják az elektromos autókat.
Vannak ilyen előrejelzések, a fő alapanyag lítium esetében alapvetően mindenki magasabb árakra számol, még azzal együtt is, hogy a kínálati oldalról 2020-ig a lítium kínálat mintegy 50%-kal nőni fog. Valóban a legizgalmasabb kérdés különben ezek a különleges földfémeknek a helyzete, mivel ezek feltétlenül szükségesek az elektromos autó előállításához. Ráadásul a lítiummal szemben ezek az anyagok nem megújulók, olyan értelemben, hogy a lítiumot ki lehet vonni egy használt akkumulátorból, a különleges földfémeket pedig nem.
Egyébként lehet azt mondani, hogy egyszer majd ezek a különleges fémek, akár a lítium, akár a különleges földfémek lehetnek az olajhelyére helyére léphetnek? Tehát ezekről fogunk beszélgetni mondjuk 15-20 év múlva, hogy hogyan mozog a napi edzésük?
Ez nem kizárt, bár azért hozzáteszem azt is, hogy én még abban sem vagyok teljesen biztos, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy a lítium-ion technológia lesz a befutó. Ahogy én most látom egyébként a helyzetet, a tisztán elektromos meghajtás valószínűleg csak a személygépkocsik körében lehet megoldás. A nehéz gépjárművek, repülők, kamionok, mezőgazdasági gépek esetében valószínűleg valami más megoldást kell nézni. Én el tudom képzelni, hogy az utóbbi körben inkább a hidrogén, vagy például a metilalkohol lehet egyfajta megoldás, ha sikerül ipari méretekben elektromos áramból előállítani metilalkoholt széndioxid és víz segítségével.
Mióta az alternatívákról beszélnénk, ugye onnan indultunk el, hogy a piaci szereplőknek, tehát az olajipari piaci szereplőknek a körét mennyiben rendezte át. Itt egy konszolidációt is látunk, tehát mondjuk az olajiparból kiszálló vagy lassan alternatívákat kereső cégek helyére jönnek mások új befektetők, akik látnak még a végjátékban piaci lehetőséget?
Jelentős konszolidáció ilyen értelemben nem történt meg a piacon. Azt látni, hogy mindenki drasztikus módon levágta a költségeit. Az látszik, hogy a 100 dolláros olajárnál az olajipar rendkívül módon el volt kapatva, el voltak kényelmesedve a vállalatok. Már csak egy konkrét példát hadd mondjak. A British Petroleumnál 3 milliárd dollár értékű elfekvő fúróberendezést találta a vezérigazgató 2014 végén. Tehát ilyen mértékű pazarlás gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne más iparágaknál. Most ezeket a feleslegeket gyakorlatilag a cégek leadták, drasztikusan csökkentették a költségeiket. Volt olyan cég, ahol a kitermelési költséget 40-50%-kal is tudták csökkenteni. Egyre olyan fokú konszolidáció nem következett be az iparba, hogy ezek a vállalatok egymást kezdjék el felvásárolni. Mindenki visszafogta magát, mindenki csökkentette a beruházásait és a költségeit, és hát egy ilyen állapotban várják a piacnak a változását most a cégek.
Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is!